Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Vég Rihárd, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort délután 3 óra után kezdtük rögzíteni. Hol lehet elhelyezni a Bétet az európai tőzsdék között? Mekkora méretben a piaci kapitalizáció, illetve mondjuk a likviditás alapján?
Talán úgy válaszolnám meg ezt a kérdést, hogy egyrészt érdemes mindenképpen itt a közép-kelet-európai régión belül elhelyezni a budapesti értéktőzsdét, már csak abból kifolyólag is, hogy történelmileg egy hasonló pályát futottak be a tőzsdék a régiós országokba. Ugye mi Nyugat-Európában töretlen fejlődést tudtak élvezni a tőzsdék, a tőkepiacok általában több száz éven keresztül. Addig Magyarországon, annak ellenére, hogy a 19. században volt egy nagyon sikeres tőzsdéje Magyarországnak, ez ugye a II. Világháborút követően ez megszakadt ez a fejlődés, és gyakorlatilag 1990-ben a rendszerváltást követően nulláról kellett újra kezdeni mind Magyarországon, mind a többi régiós országban a tőkepiacnak, a tőzsdéknek a felépítését. Úgyhogy ennek fényében ugye érdemes talán a régióban elhelyezni a budapesti értéktőzsdét. Azt lehet mondani, hogy a régiónkban a második legnagyobb, leglikvidebb piacról van szó. Egyértelműen a varsói piac a legnagyobb a régióban. Ez ugye részben az ország méretéből is adódik, ugye Lengyelország egy 40 milliós lakosságú ország, tehát körülbelül négyszer akkora, mint Magyarország a lélekszámot tekintve. Illetve úgy látjuk, hogy ott nagyon komolyan veszik a tőkepiacnak az építését. Több mint 20 éven keresztül egy nagyon komoly állami stratégiájuk van arra vonatkozólag, hogy hogyan próbálják meg Varsót egyfajta régiós központtá erősíteni, és ennek egy kiemelt szereplője a varsói tőzsde. Tehát ezt követi rangsorban második helyen akkor a budapesti értéktőzsde. A Bétet ugye az jellemzi, hogy arányaiban a mi likviditásunk az egészen jó, tehát a vállalatok értékéhez, a piaci kapitalizációhoz viszonyított forgalom az relatíve egy jó értéket mutat. Ez körülbelül egy olyan 35%, tehát körülbelül minden évben a részvényeknek a harmada fordul meg, vagy kereskednek legalább minden harmadik részvénnyel egy évben. És a Budapest után következik Prága, aki jellemzően sokáig a budapestivel körülbelül egy likviditású, egy méretű piac volt, az utóbbi 1-2-3 évben kezdett egy picit leszakadni Budapesthez képest, majd következik Románia, és utána van egy nagy szakadék a többi régiós, főleg délszláv országnak a tőzsdéje az jóval nagyságrendekkel kisebb az előbbiekhez képest. Ugye ez a régión belüli helyzetünk, talán érdemes egy pár szót szólni, hogy Európán belül hogy néz ki. Itt viszont már lehet, hogy nem Magyarországról, hanem az egész régióról beszélnék.
Ugye már csak jóval azért kisebbek a regionális tőzsdék, és nehéz összehasonlítani mondjuk a bécsivel, a rómaival, a párizsival.
Így van. Még a bécsivel viszonylag könnyű az összehasonlítás. Egyébként a bécsi tőzsde az kisebb, mint a varsói, tehát ilyen tekintetben akár ebbe a körbe be is vehetnénk a bécsi tőzsdét, különösen azért, mert nagyon sok ott jegyzett vállalat az alapvetően nagy kitettséggel rendelkezik a közép-kelet-európai régióban. Elég csak az osztrák bankokra gondolni, vagy építésipari cégekre, stb. Tehát valamennyire az osztrák piac az egy eldöntendő kérdés, hogy az inkább Nyugat-Európához tartozik, vagy inkább a kelet-közép-európai régióhoz. De valóban, tehát a klasszikus nyugat-európai piacokhoz képest egy nagyságrenddel kisebbek a régiós piacaink. Hogyha egy picit még tovább vigyünk ezen a gondolaton, ugye lakosságát tekintve a közép-kelet-európai régiót, hogyha szélesen értelmezzük, akkor egy jelentős régió, ugye körülbelül az Európai Unió 20%-át adja a tágabban értelmezett közép-kelet-európai uniós tagállamok. Ehhez képest ugye a megtermelt gazdasági érték, a GDP, az ennek körülbelül a fele, tehát nagyságrendileg az EU 10%, GDP-nek a 10%-át adják az uniós, kelet-közép-európai uniós államok, és ehhez képest még kevesebb, mint fele a tőzsdéknek a mérete, tehát kevesebb, mint 5%-át adják az uniós tőkepiacok tőzsdék kapitalizációjának, összesítve a kelet-közép-európai tőzsdék. Tehát látszik, hogy van egyfajta felzárkózási pálya, amin nekünk végig kell menni. Ez ugye igaz a gazdasági fejlettségre is, tehát a lélekszámhoz, a lakossághoz viszonyítva ugye a gazdasági súlya régiónak még nincs ott, ahol reményénk szerint egyszer majd lesz, és ehhez képest még egy nagyságrenddel, még egy felezést ott betehetünk, amikor a tőzsdéknek a súlyáról beszélünk. Tehát látszik, hogy az a lemaradás, amit kimaradt a II. Világháború után, és ami miatt ugye újra kellett kezdeni a tőzsdéknek a fejlesztését 1990-ben, ez ugye érződik, és negyed akkorák vagyunk a lakossági súlyhoz képest.
Egyértelműen látszódik ez a felzárkózási pálya. Hol lehet a vége? Mekkora lehet akár a bét, akár a régió? Hány százalékot adhat persze hozzávetőleg?
Hát én azt gondolom, hogy ha felzárkóznánk, akkor a lakosságszámhoz arányosítva egy körülbelül hasonló arányt kellene képviselni.
Vagyis négyszeresére kellene, hogy nőjön, mert mondta, hogy nagyjából 5 százalék.
Igen, körülbelül azt gondolom, hogy ez egy reális célkitűzés lehet. De azt is hozzátenném, hogy az egész Európai Unióban egy nagyon fontos cél az, hogy fejleszték a tőzsdéket, fejleszték a tőkepiacokat. Ugye ennek a célkitűzésnek egy nagyon komoly programja el is indult néhány évvel ezelőtt. Az Európai Bizottság megalkodott egy akciótervet, aminek a neve az a Tőkepiaci Unió, vagy Capital Markets Union, aminek a fontos célkitűzése, hogy Európában is jobban, hatékonyabban használják a tőzsdéket, a tőkepiacokat a növekedésre, az innovációra, a gazdaság finanszírozására, hiszen ebben a tekintetben az egész Európai Unió le van maradva mondjuk Amerikához vagy az ázsiai fejlődő országokhoz képest.
És mikor érhető el ez a cél, ha nem is a négyszerezés, de mondjuk a tőzsde szerepének, jelentőségének megduplázása? Egyáltalán, hogyha a következő 5-10 évet nézi, vagy gondolja végig, milyen állomások lehetnek ezen a területen?
Én azt gondolom, hogy ezt ki kell tűzni először is célként. Ez megtörtént, ugye a tőzsdének a stratégia ez pont erre vonatkozik, hogy Magyarországon egy nagyobb ütemben gyorsabban fejlesztük a tőkepiacot, mint azt talán természetesen egy ilyen stratégia nélkül ez lehetséges lenne. És azt gondolom, hogy ennek az átfutására meg kell adni a megfelelő időt. Tehát itt ugye kimaradt a II. Világháborút követően 40 év a tőzsdék fejlődésnek a történetében. Nulláról kellett ugye újrakezdeni 1990-ben, de talán 2030-ra föl lehetne zárkóztatni a közép-kelet-európai tőzsdéket.
Ez a fölzárkózás, ez mit jelentene? Mekkora méretben lehetne mondjuk a bét vagy a közép-európai tőzsdék aránya?
Itt talán egy jó mutató lehet a tőzsdéknek az ország GDP-jéhez viszonyított mérete, tehát hogy a tőzsdére bevezetett részvényeknek az összértéke, amit ugye tőzsdei kapitalizációnak hívunk, ez az adott ország adott évi GDP-hez képest mekkora százalékot tesz ki. Ez 2015-ben Magyarországon 15% volt. Mi azt tűztük ki, hogy el szeretnénk kérni a 30%-ot egy belátható időn belül, most egy olyan 21-22% környékén járunk. Ugye szerencsére a GDP is ütemesen nő, tehát a lépést tartani azzal is ugye nem is olyan könnyű feladat. De talán az lehet a cél, hogy elérjük azt a szintet mondjuk egy 2030-ra, ahol mondjuk Németország vagy a más klasszikus kontinentális európai országok állnak, tehát ilyen 60-70%-ot. Egyébként Európai Uniós szinten az Európai Tőzsde Szövetség azt javasolja, hogy az egész Európai Unió szintjén az összes tőzsde piaci kapitalizációja az érje el a 100%-át az Európai Unió GDP-nek. Ez jelen pillanatban még nincsen meg, tehát egész EU-s szinten is ezt szükséges fejleszteni.
Jelenthetne előnyt akár a felzárkózásban egy regionális tőzsde létrehozása itt Közép-Európában?
Igen, tehát aki kicsit talán mélyebben foglalkozik a tőzsdék világával, az észrevehette, hogy a konszolidáció, az integráció, az együttműködés az egy kulcsszó volt az elmúlt években. És nem csak itt a régióban, hanem ez jóval nagyobb tőzsdéknél is egy nagyon fontos törekvés. Elég csak az elmúlt hetek egyik fontos tőzsde világából érkező hírjére gondolni, hogy a hongkongi tőzsde fel akarja vásárolni a londoni értéktőzsdét. Tehát ez mindenképpen egy fontos törekvés. Ugye a tőzsde által nyújtott szolgáltatások, azok alapvetően ilyen mérethatékonysági üzletté váltak. Fontos az, hogy minél nagyobb méretű piacokat lehessen kiszolgálni IT infrastruktúrával és különböző hozzáadott szolgáltatásokkal. Ez igaz a mi régiónkra is. Azonban egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy az integráció és az együttműködés nem mehet a lokális fókusznak a rovására, tehát egy adott piacon tevékenykedő vállalatokat, mondjuk a magyar vállalatokat szükséges kiszolgálni helyi fókusszal, tehát azt nem várhatja el senki, hogy mondjuk egy amerikai, londoni vagy bármilyen más nemzetközi központból a magyar vállalatokra fognak fókuszálni. Tehát egy régiós potenciális együttműködésben is a legfontosabbnak az kell, hogy legyen, hogy a régiós és lokális fókusz minden egyes piacon meglegyen, és ez kell, hogy a fő vezérlő elve legyen az együttműködéseknek.
De elképzelhető az együttműködés, vagy akár valami fajta regionális tőzsde, regionális szervezet létrehozása?
Itt is talán érdemes egy picit távolabbról indítani, ugye erre volt egy elég komoly próbálkozás a múltban. Ugye 2004-ben, 2004-et írunk, amikor ugye a tulajdonosi szerkezet a Budapesti Értéktőzsdének jelentősen átalakult, akkor vált a bécsi tőzsde, és akkor még egy osztrák bankokból álló konzorcium meghatározó tulajdonosává a Budapesti Értéktőzsdének, 68%-ot birtokoltak mindösszesen. Majd 2008-ban a bécsi tőzsde kivásárolta a többi konzorcium társat, és tulajdonképpen többséget szerzett önmaga a Budapesti Értéktőzsdén belül. Ezzel párhuzamosan ő a prágai értéktőzsdében és a szlovén értéktőzsdében is tulajdonos lett. Tehát bécsi központtal tulajdonképpen megvalósult egyfajta regionális együttműködés. Ennek a tőzsdei csoportosulásnak a neve az Közép-Kelet-Európai Tőzsde Szövetség, vagy az angol neve ez a Central East European Stock Exchange Group volt. És sok fontos lépés meg is valósult, például az IT rendszerekben történő szinergia felé elmozdult ez a négy tőzsde. Minden piacon bevezetésre került az a német tőzsde által kifejlesztett és üzemeltetett IT rendszer, a Xetra, amit akkor már a bécsi tőzsde használt, és sok más lépés is történt, de ezzel együtt sajnos nem fejlődtek kellő ütemben a helyi piacok. Ez elmondható azt gondolom a magyar piacról is, a prágai piacról is, és talán még a szlovén piacról is. Hogy ezt hogyan lehet legjobban szemléltetni? 2004-ben, hogyha megnézzük az adatokat, a magyar piac mérete az nem volt lényegesen kisebb, mint a bécsi vagy a varsói piac. Ugye itt, hogy az összehasonlítás egy adott időpontban az mennyire precíz, vagy mennyire jogos, azt érdemes ugye nézegetni. Tehát például még Magyarországon az állami vállalatok értékesítés, a privatizáció az nagyrészt lezajlott a 90-es évek második felében, addig Varsóban ez sokkal később valósult meg, tehát 2004-ben Magyarországon már jóval kevesebb állami vagyon volt még privatizáció előtt, mint Varsóban, ott még akkor jött a java, tehát nyilván ezért is tudott sokkal gyorsabban növekedni 2004-et követően a varsói tőzsde, de az osztrákokra ez nem mondható el. Tehát 2004-ben az EU csatlakozásunkkor még körülbelül egy méreten volt Budapest, Bécs és Varsó, 2015-re ez teljesen megváltozott ez a kép, Budapest egy nagyságrenddel lemaradt az előbb említett két másik tőzsdéhez képest, tehát volt egy, úgy is nevezhetjük, egy elvesztegedett évtized a hazai piac fejlesztésében. Tehát ezért végül is összességében a helyi piac fejlődése tekintetében nem mondhatjuk, hogy sikeres volt az a 10 év, és ezért is került aztán változásra sor.
És mondjuk visegrádi négyek szintén egy összeolvadás, egy közös munka elképzelhető? Mert akkor a regionális piacra jobban tudnának talán fókuszálni.
Én azt gondolom, hogy középtávon ezt érdemes esetleg megvizsgálni, hiszen itt szinergiákra mindenképpen lehet talán módot keríteni, és egy megfelelő konstrukcióban a lokális fókusz sem feltétlen kell elengedni. Én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy kooperációt már az elmúlt egy-két évben a regionális tőzsde vezetőkkel, rendszeresen fél évente találkozunk, tanácskozunk, legutóbb Lengyelországban találkoztunk, ott be is jelentettünk egy első közös indexet, tehát konkrét gyümölcse is van már a munkánknak, de nyilván ez még nagyon távol van egy regionális tőzsétől, vagy egy komolyabb együttműködéstől, de középtávon ezt sem zárnám ki.
Ami azt jelenti a középtáv, hogy először a felzárkózási pályán kellene végigmenni, és amikor megfelelő méretűek lesznek, legalábbis Európai Unió szinten ezek a tőzsdék, akkor van értelme egy ilyen kooperációról, vagy akár egy ilyen összeolvadásról beszélni? Nem előtte? Jól értem?
A helyi piac fejlesztése az mindenképpen megkövetel bizonyos lépéseket. Én azt gondolom, hogy a mi stratégiánk ezt elég jól le is fedi. Ez valamennyire függetleníthető egy regionális együttműködéstől. A regionális együttműködésnek mindenképpen lehet egy nagy hozzáadott értéke abban, hogy mennyire költséghatékonyan, mennyire jövedelmezően működnek az egyes tőzsdék, de ez talán a tőzsde tulajdonosai számára a legfontosabb szempont. Az egész piac, az egész ökoszisztéma számára ez, aki nem tulajdonos, egy másodlagos típusú kérdés. Tehát azt gondolom, hogy itt a piacfejlesztési stratégia és a tulajdonosi szempontokat talán rövid távon el lehet különíteni, középtávon nyilván ezek összecsúsznak, és ezért is gondolom, hogy az együttműködést azt inkább középtávon érdemes vizsgálni.
És hogyha a növekedésről van szó, természetes, hogy a tőzsdére lépés, új vállalatok bevonása, a tőzsdei megjelenése az egyik fontos feladat. Mi szól amellett, hogy egy cég a tőzsdére lépjen, és mi az, ami visszatartó erővel hat ma, 2019-ben?
Én azt gondolom, hogy számos pozitív előnye van annak, hogyha valaki tőzsdére jön, kezdve ugye a finanszírozástól. Tehát ugye a tőkepiac, ahogy a neve is mondja, tőkét képes adni, míg ugye hitelt azt kaphatunk a bankoktól, tőkét nem tudunk a bankoktól kapni, tehát itt olyan befektetőket lehet megszólítani a tőkepiacon keresztül, akik tőkés társá, tulajdonos társá válnak egy adott vállalatban. Ez sok vállalat számára már ma is egyfajta korlát, tehát a tőke áttétele az adott esetben sok vállalatnak már korlátja lehet a további növekedésnek, hiszen mondjuk olyan hitelmennyiséggel rendelkeznek, ami már nem teszi azt lehetővé, hogy még több bankhitelt vegyenek föl, vagy akár kötvényt bocsássanak ki, tehát mindenképpen tőkeemelésre is szükség lenne. Ezt ugye sok vállalat úgy oldja meg, hogy a megtermelt eredményt forgatja vissza a cégbe, és így kumulálódik időről időre szépen lassan a tőke a cégben, de ez ad egyfajta limitációt arra, hogy milyen sebességgel lehet növelni a társaságot. A második előny az ugye lehet, hogy akkor egy új növekedési pályára lehet állítani egy vállalatot, tehát tőkét vonunk be, további hitelt vagy kötvényt lehet kibocsátani, és adott esetben akvizícióknál fizetőeszközként is alkalmazható a társaságnak a részvénye, hogyha összeolvadunk egy másik társasággal, akkor a korábbi tulajdonosa elfogadhatják a tőzsdére bevezetett másodpiaci likviditással rendelkező listázott részvényeket, mint fizetőeszközt. Ezt számos esetben használják ki a tőzsdén lévő vállalatok, és ezáltal tudják a vállalatot egy új növekedési pályára állítani, hogy akvirálnak, tehát egy extenzív növekedést folytatnak, és az akvizíciók során a vállalatnak a részvényei válnak fizetőeszközzé. Ezt látjuk sok tőzsdei cégnél, aki a BT-n is listázott. A harmadik talán a bizalom. Ugye nagyon sok esetben halljuk azt, hogy új üzletet tudtak generálni azáltal, hogy tőzsdére jöttek. Ugye, hogyha egy új vállalattal szeretnék szerződést kötni, ott komoly átvilágítási folyamatok vannak. Ez nagyságrendekkel könnyebb tud lenni, hogyha egy cég az tőzsdei cég, hiszen transzparensen működik, megfelelő vállalatirányítási elvek mentén zajlik, és elég talán azt mondania, hogy tőzsdei vagyok, minden számom transzparensen kín van a tőzsde honlapján, és nagyon meggyorsítja, megkönnyíti az üzletszerzésnek, az új ügyfelekkel való szerződésnek a folyamatát. Továbbá a meglévő ügyfelek felé is ugye egy nagyon komoly bizalomerősítő lépés. A munkavállalókról se feledkezzünk meg, ugye az egyik sláger témája volt, azt gondolom, a gazdasági témai beszélgetéseknek az utóbbi években, hogy egyre nehezebb ugye a megfelelő kvalitásokkal rendelkező munkaerőt megtalálni és megtartani. Tehát ebben a tekintetben egy tőzsdei cég több előnnyel is rendelkezhet. Az egyik az maga a presztízs, tehát azt gondolom, hogy a munkavállalóknak fontos az, hogy milyen presztízzel rendelkezik az adott munkaadó, és talán ezt értékelik, hogyha tőzsdén van a cégük, ezt büszkén mesélhetik el családba, a barátoknak, hogy ők egy tőzsdei cégnél dolgoznak. De ezen túl ugye vannak motivációs eszközök is, tehát a menedzsmentet és a munkavállalókat is lehet konkrétan dolgozói részvényekkel, vagy opciókkal jutalmazni, illetve ami szintén eléggé népszerűvé vált az utóbbi néhány évben, ez a munkavállalói résztulajdonosi program, MRP-k, ami egy kifejezetten adózási szempontból is hatékony ösztönzési megoldást jelent a cégek számára, és ez kifejezetten jól alkalmazható tőzsdére bevezetett cégeknél.
Említette a hitelt, a mostani likviditás bőségben is érdemes egy cégnek a tőzsdét választania, ha tőkét vonna be? Nem vonzóbbak a mostani alacsony kamatok mellett a banki hitelek? Hogy látja?
Hogy mondjam, tehát a tőzsdefejlesztésnek vannak olyan külső adottságai, amik meghatározzák azt, hogy egyébként mennyire gyorsan tud ez megvalósulni, tehát mennyire gyorsan tudunk minél több céget arról meggyőzni, hogy számára ez a megfelelő időpont, hogy a tőzsdére jöjjönek. Alapvetően tartósan alacsony hozamkörnyezet, ez nem feltétlen segíti ezt, hiszen ahogy ön is mondta a kérdésben, nagyon kedvező kondíciók mellett lehet hitelt fölvenni, vagy akár kötvényt kibocsátani, és ez egy alternatívája egy bizonyos szintig a tőkebevonásnak, a tőzsdei megjelenésnek. Tehát itt két dolgot lehet mondani. Az egyik az az, hogy ahogy az előbb is említettem, elképzelhető, hogy egy adott cégnek a tőke szerkezete már korlátja a jelen pillanatban is a további hitelfelvételnek, és ezáltal annak is, hogy egy újabb növekedési pályára álljon a vállalat. Tehát már most is van szép számmal olyan vállalat, aki számára valóban tőkére van szüksége, amit a hitelpiacon nem tud megszerezni. A másik köre a vállalatoknak, akik jelen pillanatban is már tőzsdén vannak, vagy az elmúlt időszakban jöttek tőzsdére, vagy most dolgoznak a tőzsdére menetelen, az pedig egyfajta szemlélet. Tehát ahogy az előbb beszélgettünk arról, hogy milyen előnyei vannak a tőzsdére jövetelnek, ez nem csak és kizárólag a finanszírozásról szól, jóval több ennél, és egyfajta szemléletmódot is jelent. Tehát nagyon sokszor, amikor vállalatokkal beszélgetünk, nagyon gyorsan megegyezünk abban, hogy az, hogy tőzsde képessé tegyenek egy vállalatot, az gyakorlatilag függetlenül attól, hogy a végén tőzsdére jönnek-e vagy sem, az mindenképpen a tulajdonosnak az érdekét szolgálja, és egy nagyon-nagyon komoly értéknövekedést eredményez a vállalaton belül, hiszen a vállalat fő tulajdonosa a vállalat döntéshozói számára is sokkal átláthatóbbá teszi a vállalatot, megoldott, hogy ugye profi menedzsment legyen, ugye sok családi vállalkozásnál a one man show az egy nagyon klasszikus probléma Magyarországon, ami aztán a cég eladását, tovább örökítését már nagyon megnehezíti. Tehát számos olyan lépése van a tőzsdére való felkészülésnek, ami mindenképpen értéknövelő, és amit érdemes megcsinálni a minden cég tulajdonosnak, és egy adott ponton pedig eldöntheti, hogy ha már van egy tőzsdeképes cége, akkor ténylegesen meglépi azt, hogy bevezeti a társaság részvényeit a tőzsdére.
Az Aréna mai vendége Végrihárd, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója. A hírek után innen folytatjuk.